A müncheni biztonságpolitikai konferencia ugye mára már Európa és világ legnagyobb biztonságpolitikával foglalkozó konferenciája, tehát a konferencia maga az elvitathatatlanul óriási értelemre jogosít fel már bárkit, akit a szakmai és a kutatói körből meghívnak, viszont a díjat, amit McCain volt szenátor nevével fémjeleztek, ezt még csak 2 éve hozták létre. A harmadik szempont pedig, hogy a politikatudományi disszertációk körében és a transatlanti kapcsolatokkal foglalkozó disszertációk körülből viszont a legjobbat választják ki, kihívják az embert a konferenciára a publikációs lehetőségekkel, és még pénzjutalommal is jár, így pedig igazán nagy, mert hogy nem kell külön pályázatot benyújtani hozzá, hanem már elkészült disszertációkat kell csak benyújtani, és ugye elég komoly verseny van erre a díjra.
És tulajdonképpen a disszertációja nagyon leegyszerűsítve és nagyon röviden fogalmazva arról szól, hogy az eddigi tudományos kutatásokkal ellentétben ön arra jutott, hogy az erős fenyegetettség nemhogy erősíti, hanem gyengítheti egy szövetség kohézióját, és itt elsősorban az Észak-Atlanti Szövetségről, a NATO-ról van szó. Hogyan jutott erre a következtetésre?
Következtetés alapvetése az nagyjából az, amit ön elmondott, ezt azzal támasztom alá, hogy a fenyegetettség percepcióját 2 részre kell bontani, és 2 különböző, egymástól eltérő hatást vált ki. A specifikus fenyegetettség, amikor egy szövetség azt látja, hogy az a fenyegetettség ellene irányul, az igenis növeli a kohéziót, növeli az országok összetartását, de amikor a fenyegetettség csak általános módon van szemlélve egy szövetség által, akkor pont, hogy csökken a kohézió, és az országok széthúznak, ahogy analízis, paralízis lép fel, mert nem értenek egyet arról, hogy mit is kellene csinálni, és hogy pontosan mit is jelent ez a fenyegetés számukra. Tehát így azért az erős fenyegetettséget 2 részre bontja a disszertációm, ez az újdonsága a tudományos világban, de valahol az általános gondolkodásmódban is ezt az új gondolatot szeretné belevinni.
A disszertációjában konkrét eseteket és azok következményeit is felsorolja?
És hogy ezt hogy bizonyítom? Igen, én 1960-tól 1980-ig minden egyes Észak-Atlanti tanács döntését megvizsgáltam, és összességében összeállítottam a 20 000 dokumentum alapján több mint 300 Észak-Atlanti tanács, ugye a NATO legfelsőbb kormányközi szervezetének döntését, és több változó statisztikai modellek alapján vizsgáltam, hogy milyen esetekben jutott kohézióra, és milyen esetekben nem jutott kohézióra a tanács. Ezt statisztikai modellel vizsgáltam, és ennek a fényében tudtam azt mondani, hogy az analízis-paralízis hipotézisem támogatott.
Lehet-e ennek a kutatásnak hatása a jelenkorra, a jelenkor kihívásaira és fenyegetettségére, mert ugye a NATO-ban jelenleg van egy viszonylag magas fenyegetettségi szint érzet, amely ezek szerint okozhatja a most tapasztalt viszonylagos széthúzást is?
Igen, hát ez egy érdekes kérdés, ugye, mert mostani példával illusztrálom a disszertációm legvégén ezt a kérdéskört, és ugye azzal példával illusztrálom, hogy 2010 és 14 között az oroszok komoly fegyverkezési versenybe kezdtek önmagukkal, és erre a NATO egy széthúzással reagált, mert csak növekedett ugyan az általános fenyegetettség, de nem volt még a szövetség számára specifikus. Amikor viszont ugye a krími válság beütött, és az oroszok annektálták Krímeát, akkor rögtön specifikussá vált a szövetség számára, és 14 után rengeteg olyan kezdeményezést látunk a NATO-ban, ami viszont komoly kohézió mutató jeleket produkált, mint például a VJTF, az előretolt NATO kezdeményezés, a NATO reagálási erőjének a megújítása, és itt látható, hogy az általános fenyegetettségre való tekintettel összezártak. Hogy mikor szűnt meg, vagy szűnik meg ez az általános fenyegetettségi percepció, ez viszont már a jövő kérdése.